Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 119. Zsoltárunk első versét. A 119. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szívünk szerint szeretnénk keresni a te orcádat, a te akaratodat. Kérünk téged, hogy mutasd meg nékünk a te dicsőségedet ezen a mostani vasárnapon is. Kérünk téged arra, hogy mutasd meg azt a dicsőséget, amit fölragyogtattál az Úr Jézus Krisztusban, aki eljött erre a földre. Benne te jöttél közénk. Köszönjük, Jézusunk, hogy rád nézve tudhatjuk, hogy milyen az Isten. Köszönjük néked, hogy általad tudjuk, hogy szeretetteljes, szentséges, igazságos, jóságos, hűséges. És fel sem tudjuk sorolni mindazt a csodálatos vonást, amit te szemléltettél velünk. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged és hódolhatunk neked ezen a vasárnapon is. És kérünk téged, hogy áldott lelkedet küldd el most, és a te igédet elevenítse meg számunkra, add, hogy megértsük a te igédnek hozzánk szóló üzenetét, és tudjuk alkalmazni a mai életünkre nézve. Könyörülj rajtunk, és segíts a te igéd szerint élni. Nem csak gyönyörködni elméletileg a te igédben, hanem ahhoz igazítani az életünket, úgy, ahogy énekeltük is a Zsoltárban. Segíts bennünket, és adj most jó előmenetelt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Sámuel próféta második könyvében, a 15. rész első 12 versében. Sámuel próféta második könyvének 15. részében az első 12 vers így szól hozzánk. Lőn pedig annak utána, szerze magának Absalon szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És reggelenként felkelvén Absalon megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz megy ítélet véget, megszólít a Absalon és megkérdé, micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, mondané ki Absalon, ímé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondja vala ismét Absalon, vajha valaki engem tenne ítélő bíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, kinek valami ügye van és pere volna, igazat tennék neki. Mikor pedig valaki hozzámegy és fejet hajt vala néki, azonnal kezét nyújtja vala, és megfogván megcsókolja vala őt. És ekép cselekedék Absalon egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mennek vala. És így Absalon az Izrael fiainak szíveket alattomban megnyerte vala. Lőn pedig, hogy 40 esztendős lévén, mondta Absalon a királynak, hadd menjek el, és teljesítsem Hebronban azt a fogadást, melyet fogadtam az Úrnak. Mert fogadást tett a te szolgád, mikor Gesurban laktam, mely Szíriában van, ezt mondván, ha valóban hazavezérel engem az Úr Jeruzsálembe, az Úrnak szolgálok. Mondané ki a király, menj el békével, és felkelvén elment Hebronba. Hírnököket küldött pedig Absalon, Izraelnek minden nemzetségéhez, hogy megmondják, mikor a sófár szót halljátok, azt mondjátok, Absalon uralkodik Hebronban. És Absalonnal együtt 200 férfi is elment Jeruzsálemből, kiket meghívott, kik jóhiszeműleg menének, semmit sem tudván a dologról. És elküldvén Absalon hívatá a Gilóból való Akitófelt is, Dávidnak tanácsosát, az ő városából, Gilóból, míg ő az áldozatot végezte. És igen nagy lett az összeesküvés, és a nép gyülekezék és szaporodék Absalon mellett. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap ugyanezen ige szakasz alapján vizsgáltuk Absalon lázadásának az indítékait, szívbeli motívumait, és az első tervszerűen kivitelezett manipulatív lépéseket, amikkel igyekezett aláaknázni édesapja egyébként Istentől származó királyságát, illetve megszerezni a maga számára Izrael trónját. Most vizsgáljuk tovább a ténykedését, és lássuk meg először azt a titkos összeesküvést, amit szőtt apja megdöntésére és az ő saját maga királyá való kikiáltása érdekében, illetve figyeljük meg, hogy mennyire profi módon alkalmazta a vallásos álcát. Először tehát gondolkodjunk el Absalon konspirációs képességeiről. A konspiráció azt jelenti, hogy titokban összesúg, összebúg valaki valakivel, és létrehoz egy szövetséget. Valamilyen társaság vagy személy ellen, annak az elsöprése érdekében, illetve a hatalom megszerzése érdekében. Hát azt olvastuk itt az igében, hogy Absalon, mielőtt elment volna Hebronba, hogy ott elindítsa a forradalmát, előtte kiküldte az ő embereit Izrael törzseihez. Kik voltak ezek az ő emberei? Nos, ezek voltak az ő ügynökei, ma így neveznénk őket. Ezeket az ügynököket ő maga képezte ki, miután beszervezte őket, maga mellé állította őket, kiképezte őket, hogy mit kell tenniük, majd amikor megkapják a jeladást. Ezeket az embereket aztán szépen, tervszerűen kiküldte, elküldte Izrael törzseinek a vezetőihez, és lelkükre kötötte, hogy addig ne tegyenek semmit, ne mondjanak semmit, amíg meg nem hallják a sófár hangját. Aztán majd, amikor meghallják a sófár hangját, akkor ezt és ezt kell megtegyék. Nagyon fontosak voltak ezek a kiküldött ügynökök a hatalom átvétel érdekében. Ez volt tehát az első dolog, amit Absalon cselekedett, titokban egy ügynök hálózatot hozott létre Izraelben. És ezeknek a sejteknek a tagjait, hogy így mondjam, kiképezte, és pontos útmutatásokkal látta el őket. Tette mindezt olyan titokban, hogy Dávid úgy látszik, hogy nem tudott erről semmit. Ezek a titkos ügynökök azonban, ahogy az előbb mondtam, kénytelenek voltak csöndbe lenni addig, amíg föl nem hangzott a sófár hangja. Nagyon fontos hangszer volt a sófár Izraelben, mert különböző alkalmakkor használták, de ezek az alkalmak mind nagyon-nagyon fontos alkalmak voltak. Például ezzel adtak jelt arra, hogy valakit kikiáltottak, vagy kikiáltsanak királlyá, vagy ilyen trónra lépési ceremóniák idején is használták, és egyéb más jelentős alkalmakkor is. A hangjuk nagyon messzire elhallatszott, és észlelhető volt nagy távolságból is. Úgy mondanánk talán manapság, hogy a korabeli média szerepét töltötték be a sófárok, vagyis a korabeli médiumot is használta Absalon arra, hogy az apját elsöpörje, illetve önmagát trónra emeltesse. A következő lépése az volt, hogy elhívott magával Jeruzsálemből Hebronba 200 férfit, akik, ahogy mondja az írás, jóhiszeműek voltak, és nem sejtették, hogy Absalon pontosan mire készül. Ők úgy gondolták, hogy valóban az Úrnak fog szolgálni, vagyis egy áldozatot fog bemutatni, és nem sejtették, hogy ez a lakoma, ami kapcsolódott az áldozathoz, ez már Absalon trónra lépési ceremóniájának lesz a része. Hát őket jól csőbe húzta Absalon, manapság talán így mondanánk, ők meg naívan, akaratlanul támogatói lettek egy lázadásnak. Már amúgy is volt 50 ember Absalonnak, aki az ő szekere hintaja előtt futott, és demonstrálta az ő nagyságát. Most ehhez az 50-hez kapcsolódott még 200 gyanútlan fickó, és ilyen értelemben hát Absalonnak nem csak egy ügynök hálózatot sikerült kiépíteni, nem csak rátette a kezét a korabeli médiára, a sófárokra, hanem ráadásul egy tömegbázist is sikerült neki felvonultatnia. Hiszen ez a 200-250 ember már elég nagy sokaságnak számított abban az időben, a tömeg benyomását keltette. Ha valaki rájuk nézett, akkor azt gondolhatta, hogy milyen sokan vannak emellett az Absalom mellett, és a tömeghatás érvényesülhetett a nép tagjai között. Nos, a következő nagy lépése az volt Absalonnak, hogy a titkos ügynökök, a média és a tömegbázis megteremtésén túl beszervezte a csapatába Dávid híres tanácsosát, Akitófelt. Ez az Akitófel valószínűleg Bécsabénak volt a nagyapja, és azt olvasjuk itt a Szentírásban, hogy Dávid tanácsosa volt, de nem is akármilyen tanácsos, hanem olyan tanácsos volt, akinek a szava olyan volt Izraelben, mint Istennek a szava. Tehát egy rendkívül tekintélyes, híres, neves ember volt, és ezt az embert sikerült Absalonnak valahogyan maga mellé állítania. Lehetséges, hogy haragudott Dávidra Akitófel, mivel hogy Bécsabéval történt az a szomorú eset. Lehet, hogy nem tudott megbocsátani Dávidnak azért, mert megölette a Bécsabénak a férjét, és ilyen hazug módon tett szert erre az asszonyra. Nem tudjuk pontosan, lényeg, hogy ez a híres, neves ember odaállt Absalom mellé, ami megint csak egy rendkívüli súllyal esett latba az emberek előtt, hiszen arra gondolhattak az emberek, hogy íme ez a nagyszerű ember, ő is Absalom mellett állt. Akkor talán valóban lejárt Dávidnak a kora, és egy új korszak hajnala dereng már előttünk. Absalom kora érkezett el. Ha ő is odaállt mellé, mi is odaállhatunk nyugodtan. Értitek tehát, hogy Absalom rendkívül ügyesen konspirált. Rendkívül ügyesen konspirált. Használta az ügynök hálózatot. Nem is tudom, hogy a történelemben talán ő az első, akiről ilyet tudhatunk ennyire részletesen és pontosan. Ő az, aki használta a korabeli mediális adottságokat. Ő az, aki egy tömegbázist tudott létrehozni a lázadása mellett. Ő az, aki neves, hírneves ember tudott maga mellé állítani, és megadta ezzel, hogy így mondjam, mindenféle rendszerváltásnak az alapmintázatát. Tulajdonképpen azt látjuk a világtörténelemben, nem akarok ebbe különösen belemélyülni, de mégis azt látjuk a történelemben, hogy ha hatalomváltást célzott meg valaki, akkor hasonló módszereket alkalmazott. Mindig szükséges volt egy ügynök hálózat, egy föld alatti rendszer kiépítése, akik szanaszét szóródtak egy nép tagjai között, kellően kiképezve, elkötelezett szívvel álltak ott a hatalom éhes emberek vagy csoportok mögött. Az ügynök hálózat mellett mindig nagyon fontos volt egy mediális hatalom is. Hát akkoriban a sófárt fújták, 1917-ben az Aurora cirkáló adta meg a jelet a nagy októberi szocialista forradalom kezdetére, illetve hát a téli palota ostromára, és azóta is tulajdonképpen a média birtoklása alapvető jelentőségű. A hatalom megszerzése érdekében, egy hatalom leváltása érdekében. Akié a televízió, minél több televíziós csatorna, akié a Facebook, akié a különböző más egyéb közösségi hálózatok, annak igen nagy hatalom van a kezében. Aztán látjuk azt is, hogy akik hatalomra vágynak, és egy előző hatalmi rend vagy struktúra elűzésére szomjaznak, azok általában igyekeznek tömegbázisra szerteni, és ezt a tömeget valahogyan közhírré tenni, mi milyen sokan vagyunk, mert nagyon jól tudják, hogy az emberek nem nagyon szeretnek ellenzékbe lenni, és inkább a sokasággal tartanak. Nem akarnak az árra szembeúszni, hanem inkább odaállnak megfontolás nélkül is azok mellé, akik többen vannak. És ma is nagyon fontosak az ilyen hatalomváltásokkor az egyes híres emberek, íme a híres film színész, aki ellene van ennek annak, íme a híres tudós, aki így és így nyilatkozik, és ellene van a fennálló rendnek, és egy új rend híve, és így tovább, és így tovább. Ma is a hatalomváltásra igyekvő politikai erők hasonló módszereket alkalmaznak, de ugyanígy van ez a gazdaságban, és ugyanígy van még az egyházakban is. Minden esetre sok tanulsága van ezeknek a dolgoknak, és én most itt egyet-kettőt hadd mondjak. Tudnélik, először is arra bátorít mindez bennünket, hogy teljes szívünkkel kötelezzük el magunkat az Úr Jézus mellett, és az ő áldott igéi a Szentírás mellett. Ez kulcsfontosságú, alapvető jelentőségű. Mert ha ezt nem tesszük, akkor nagyon-nagyon könnyen félrevezethetnek bennünket. Én nem tudom, hogy Achitófelt hogyan lehetett így félrevezetni, mikor ő egy olyan bölcs ember volt. Említettem, hogy talán ilyen személyes sérelmek voltak ő benne is. De azért fölül emelkedhetett volna ezeken, és inthette volna Absalont ettől az úttól, ahelyett, hogy bátorítja őt. Ahelyett, hogy mellé áll, és ezzel Dávid ellen fordul, az Istentől felkent király ellen. Nem volt eléggé elkötelezett az Úr mellett, Achitófel sem. És azok az emberek sem, akiket úgy nevez itt a Biblia, hogy 200-an Jeruzsálemből, akik nagy naívan csatlakoztak Absalonhoz. Hát miért csatlakoztak hozzá? Hát nem látta ez a 200 ember, hogy Absalon... Hát lehet az Úrnak akar szolgálni, és áldozatot akar bemutatni a herceg úrfi, de hát azért mégis. Ő egy gyilkos volt. Láthatóan egy hatalomra törő ember, aki szerzett magának 50 embert, aki ott futott az ő díszes hintaja mögött. Láthatóan ő királyi trónra pályázott. Láthatták róla, hogy ez az ember ott sutyorog az emberek között, és próbálja megnyerni őket, és maga mellett elkötelezni őket, igazat ad az embereknek, amikor nem is ismerte az ügyeiket. Fölcsillantotta, hogy ha bezzeg én lennék, akkor nem lenne itt ez a korrupció, hogy el se juthattok a királyig, és én igazat adnék nektek. Milyen más lenne itt a világ. Szóval láthatta ez a 200 ember, hogy miféle ember ez, és mégis oda mentek hozzá. És csatlakoztak hozzá. Mert ők sem figyeltek eléggé az Úrra. És ezért sikerült őket félrevezetni. Belerángatták őket valamibe, amiben nem kellett volna nekik belemenniük. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy kerülnünk kell az istenteleneknek a társaságát. Akikről tudjuk, hogy nyilvánvaló módon olyan dolgokat mondanak vagy tesznek, amik szemben állnak Isten törvényével, Jézus Krisztus akaratával, az evangéliummal, a Bibliával, azoktól el kell határolódnunk. Azokkal kell szorosabbra vonnunk a kapcsolatot, akik az Úr mellett állnak. Tehát nem csak az Úrral kell szorosabbra vonnunk a kapcsolatot, hanem az Úr híveivel is szorosabbra kell vonnunk a kapcsolatot. Különben belecsusszanunk a sátánista embereknek a konspirációjába. Félrevezetnek minket. Olyan ügyesen tudnak manipulálni, hogy mi is, mint Akitófel vagy az a 200, belesétálunk a csapdába. Ezért mondja a Salamon, hogy fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd beszédüket. Vagy mondja, szűnjél meg hallgatni az olyan tanítást, mely téged arra visz, hogy a bölcsesség igéjétől eltévejedjél. Számos ilyen ige van. Aki magát társul adja a bolondokhoz, az megromlik, mondja Pál apostol. Hát vonjátok szorosabbra a kapcsolatot az Úrral, és vonjátok szorosabbra a kapcsolatot a hívő testvérekkel. És akkor kevésbé lesznek és vagyunk abban a veszélyben, hogy félrevezetnek minket mai Absalonok. Mindegy, hogy milyen színűek, mai Absalonok. Belerángatnak minket egy olyan dologba, ami istentelen dolog, ami nem tetszik az Úrnak. De nézzük tovább a dolgot, és térjünk át a második pontunkra. Tudnélik, Absalon nem csak konspirált, hanem ennek az ő egész ténykedésének egy vallásos mászt adott. Leöntötte az egészet a kegyességnek a látszatával. Azt olvastuk itt az igében, hogy miután manipulálta a népet, és maga mellé állított sok vele egy húron pendülő lelket, és kiküldte a megfelelő infókkal ellátott ügynökeit a nép közé, megnyerve Akitófel támogatását, és azt a 200 embert is sikerült magával vinnie, rátette a kezét a sófárokra, most már elérkezettnek látta az időt arra, hogy a forradalom elinduljon, kirobbantsa a forradalmat, és akkor mit csinál? Odáll az apja elé, odáll Dávid elé, és előadja neki, hogy amikor én Gesurban voltam az önkéntes számüzetésben, akkor én ott egy fogadalmat tettem az Úrnak, hogyha hazavisz engem Jeruzsálembe, akkor majd az Úrnak fogok szolgálni. Vagyis az Úrnak fogok áldozatot bemutatni. És most ezt a fogadalmamat szeretném teljesíteni Hebronban, ami a Jahve tiszteletnek, az Úr tiszteletének már ősidők óta, Ábrahám ideje óta az egyik központja volt. Engedd, hogy elmenjek oda, és teljesítsem a fogadalmamat. Absalom biztos volt abban, hogy Dávid el fogja engedni őt. Mert Dávidnak számított az Úr, számított Dávidnak az Úrnak tett fogadalom, és számított neki Hebron is. Nem csak azért, mert ott kezdte el a királyságát, hanem azért is, mert tényleg az Úr tiszteletének az egyik központja volt azokban az ősi időkben. Hát persze, hogy elengedlek, fiam. De látjuk, hogy Absalonnak esze ágában nem volt, hogy így mondjam, az Úrnak szolgálni. Valószínűleg nem is tett semmiféle fogadalmat Gesurban. Ő ezt az egészet csak azért találta ki, hogy akadálytalanul elmehessen Jeruzsálemből Hebronba, és ott elindíthassa a maga lázadását, a maga rendszerváltó forradalmát. Azt hiszem, hogy nem nagyon kell ezt mélyebben magyaráznom, mert minnyáján értitek, hogy hogyan rejti a maga politikai hatalomvágyát a vallásnak, a vallási gyakorlatnak, a kegyességi gyakorlatnak a palástja alá. Ezzel becsapja egyébként az apját is, meg másokat is becsapott vele, mert hát, igazából nem érdekelt őt se az Úr, se az áldozat, se a fogadalom, se semmi. Őt egy valami érdekelt, hogy az apját valahogy elsöpörje az útból. Bosszúból azért, amit vele úgymond igazságtalanul tett, és megszerezze a trónt. Ez volt az ő valódi szándéka. Az Úr csak egy ilyen díszlet volt, és az Úrnak való szolgálat, áldozat, ez csak egy külsőség volt a számára. És azt kell mondanom, testvérek, hogy nincs új a nap alatt. Nincs új a nap alatt. Annak idején Absalom is vallásos mázzal öntötte le a legnagyobb istentelenséget. Ő megszegte az Isten nyilvánvaló törvényét, mert Isten nem számított neki. Emberek se számítottak neki. A testvérét megölette. Az Isten által fölé állított tekintét, úgy, mint az apai tekintét, vagy a politikai felsőbbséget, a királyi tekintét elutasította. Hazudik össze-vissza. És előadja, hogy ő az Úrnak akar szolgálni Hebronban. Milyen kegyes ember, hogy hasra ne essünk. És ma nincs ilyen? Nincs ilyen, testvérek. És hadd mondjam, hogy akár az egyházakban is találunk ilyen embereket, akik előállnak, hogy ők ilyen hívők, olyan hívők, ilyen keresztjének, olyan reformátusok, nekik az Isten így, meg úgy, aztán közben tele van az életük, a gondolkodásuk is, meg a szívük is, de az életük is tele van mindenféle istentelenséggel. Manapság szokták mondani, hogy megerőtlenült a kereszténység, síránkoznak jobbra-balra az emberek. Megerőtlenült. Miért erőtlenült meg? Kérdezzük. Miért erőtlenült meg? Azért, mert annyira támadták a kereszténységet a kommunizmusba, vagy nem tudom melyik társadalmi rendszerbe. Nem ezért, amikor a kereszténységet testvéreim támadták, akkor mindig megerősödött. Így volt a kezdettől fogva. A támadások nem tettek rosszat a kereszténységnek, nem azért erőtlenül meg a kereszténység, mert megtámadták. A kereszténység miért gyengült meg? Azért, mert túlsúlyba került a kereszténységben ez az absaloni hívőség. Az absaloni hívőség, a kegyes máz mögött rejlő vétkek, és a lóláb mindig kilóg, egy idő után biztos kilóg. Amikor itt egy kegyes ember, egy templomba erre, és kiderül róla, hogy tolvaj, hogy csaló, adócsaló, kiderül róla, hogy kábítószeres, hogy alkoholista, kiderül róla, hogy káromkodik, kiderül róla, hogy házasságtörő, kiderül róla, hogy nem is sorolom. És a kiürülő templomok és az egyre kevesebb erő az absaloni álhívőségnek a következménye. És sokszor mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy az egyházba hatalomra szerteni csak úgy lehet, hogyha valaki magát nem tudom milyen hívőnek mutatja be, és istenfélő kegyesnek. Az Úrnak szolgálunk, harsogjuk, és közben helyet adunk az istentelenségnek, a szentségtelenségnek. Ezen változtatni kell, testvérek, nagyon sürgősen változtatni kell a bűnbánattal a saját életemben és életünkben, és igaz visszatéréssel az Úr Jézus Krisztushoz és az ő akaratának való engedelmességhez. Következetes engedelmességhez az életünk minden területén. Ne engedjük meg személyesen magunknak, magamnak se engedjem meg, de ti se engedjétek meg magatoknak ezt az absaloni hívőséget. De ez nem csak az egyházakban, gyülekezetekben lehet így, testvérek, hanem a világban is így van, a politikai életben is. Ott is megfigyelhető, teljesen mindegy most, hogy jobb oldal, bal oldal, konzervatív, liberális, minden politikai oldalon megfigyelhető, hogy vannak emberek, akik hatalomra vágynak, vagy már megérkeztek a hatalomba, és akkor egyszer csak leöntik az egész ténykedésüket egyféle vallásos mázzal. És úgy tüntetik fel magukat, mintha ők az istenfélelemnek, a kegyességnek, a hívőségnek a minta példányai volnának. Miközben egy csomó olyan dolgot csinálnak, aminek semmi köze nincsen se Istenhez, se Bibliához, se Jézushoz, se evangéliumhoz, se Isten törvényéhez, sőt, mindezzel éles szembe áll. Hát most mondjak nektek példát, ne a rébuszokba beszéljek. Itt van az új amerikai elnök. Hallom a rádióba, azért őt mondom, mert messze van. Hallom a rádióban, hogy ő egy katolikus ember. És ezért ott lesz a beiktatási szertartáson egy jezsuita szerzetes pap. Kérdezem én, hogy micsoda katolikus ez az ember? Miféle katolikus ő? Az egész politikai pályafutását, ha végigkísérjük, egy csomó olyan döntése volt, olyan dolgokat pártolt, olyan dolgokért állt ki, amik a Bibliába ütköznek. Abba a Bibliába, amit a katolikusok is elfogadnak. És ő mit keres ott egy jezsuita szerzetes ennek az istentelen embernek a beiktatásán? Kérdezzük. De ott van. Leöntve a hatalom, most már megszereztük a hatalmat, most leöntjük egy kis keresztjén mázzal. Ugyanazt egy másik példa, manapság nagyon sokszor jelenik meg a tévében, rádióban is ez a hír, hogy maradjunk Amerikában, a szenátus első ülésén, a volt metodista lelkész, immár szenátor, kiáll és imádkozik a köz előtt. Imádkozik a köz előtt, és mit csinál? Egyfelől az összes Istent, ami létezik a világba, beletesz egy kalapba. Mint hogyha mindegyik Isten ugyanaz az Isten lenne. Mindegy, hogy így nevezik, úgy nevezik, amúgy nevezik. Neki minden Isten egy, ugyanaz. Ez teljesen bibliaellenes nézet, teljesen bibliaellenes úgynevezett szinkretista nézet. Ezek után, miután imádkozik ehhez a nem tudjuk kihez, mihez, ezek után oda mondja az imádság végére, hogy ámen és avumen. Mint hogyha az ámenben a men a férfi lenne, és akkor most ezt avumenre is, ugye belecsempészi a nő kifejezést is. És ezzel nyilvánvaló bizonyságot tesz arról, hogy genderpárti gondolkodású ember. Utána ezt viccnek nyilvánítja, ez nem volt vicc, hanem ez egy hitvallás, csak nem a Biblia mellett, mert a Biblia nem genderpárti. Valahogy az egész istentelenség le van öntve a kegyességnek, a vallásnak a mázával. És azt hiszik, hogy ettől elfogadhatóbb lesz, és az az igazság, testvérek, hogy sokak számára elfogadhatóbb. Az istentelen, önistenítő emberek, nem kell Amerikába menni, itt Magyarországon is megfigyelhető a politikába, mindenféle istentelenséget művelnek, és akkor egyszer csak előjönnek, hogy ők milyen hívők, meg vallásosok, meg keresztjének, meg keresztények, meg nem tudom micsodák. Hát ez Absaloni hívőség, absaloni zsidóság, absaloni zsidó kereszténység, absaloni kereszténység, mi ez? És megdöbbentő azt, testvérek, hogy ha mi magunk is ilyenen kapjuk magunkat, most ne ítéljük el az amerikai elnököt, ne ítéljük el a magyar politikai elitet, hanem magunkat ítéljük el, még csak ne is a református egyházi elitet, magunkat ítéljük el. Mi nem akarunk ilyen emberek lenni. Mi nem akarjuk az istentelenséget a szívünkben vagy az életünkben leönteni a kegyességnek a mázával. Ezt Isten őrizzen bennünket ettől az eljárástól. Megyek az Úrnak szolgálni, és közben a legnagyobb istentelenséget csinálom. És annak igazolására akarom fölhasználni az Isten tiszteletét, és az Istennek a nevét. Hát ebbe a dologba bűnbánatot kell tartsak, és tartsunk mi magunk először, mert utána szabad másokat felszólítanunk arra, hogy változtassanak ezen. Először nekünk magunkon kell kezdeni a reformációt. De nem csak ez az eljárás nem új a nap alatt, hanem az is megdöbbentő, hogy olvassuk ezt a történetet, hogy ezzel az eljárással sikerült Absalomnak egy csomó embert maga mellé állítania. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy itt van egy istentelen ember, akinél a vallás csak egy külső máz, és mégis nem csak 50, nem csak 200, nem csak Akitófel, hanem egy csomó más ember is, névtelen emberek tömegei álltak oda mellé. Tele van istentelenséggel, egy álságos vallásosságtól csöpög ez az ember, és oda állnak mellé. Egy báránybőrbe bújt farkas olyan, és állnak oda mellé az emberek. Miért van ez? Miért van ez? Azt hiszem, testvérek, hogy nyilván közrejátszik ebben az, hogy az ilyen Absalonoknak mindig nagy ígéreteik voltak, és vannak ma is. Nagy ígéretek. Ha majd én leszek a király, legalábbis a legfőbb bíra, akkor megszűnik itt ebbe az országba a korrupció, a hazugság, a társadalmi különbségek, és mindenki egyenlő lesz, testvériség lesz, szeretet uralkodik közöttünk, mindenki ölelgeti majd a másikat, és csókolgatja. Ha én lennék a legfőbb bíró, a király, nagy ígéretek hangzottak el Absalon szájából. És azóta is, testvéreim, mindig ezek a vallásos mezbe öltözött, istentelen emberek hatalmas ígéretekkel hozakodnak elő. Ha mi lennénk a hatalmon, akkor megszűnne a korrupció, a hazudozás. Hát igaz, hogy ők már bemutatták, hogy ezt hogy kell csinálni, de most előjönnek, hogy majd ők az ellentétét fogják csinálni. Ha ma mi leszünk ott, akkor majd itt megszűnik ez a társadalmi különbségek, és az egyenlőség jön el, és a szabadság jön el, nem lesz ilyen háttérbe szorítva senki. Mindenki egyenlő lesz, és a testvériségbe fogunk össze. És akkor minden szabad lesz. Szabadság, egyenlőség, test, eljön a földi mennyország, ha mi kerülünk a hatalomba. A földi éden, a földi paradicsom, megint egy bibliai képet hoznak be. Egy vallásos színezetet adjanak az egész ténykedésnek. Egész nem szól másról, mint a hatalom megszerzéséről. És hatalmas ígéretekkel dobálják az embereket. Felelőtlenül, meggondolatlanul. De ezeknél az ígéreteknél, amiknek sokan bedőlnek, még fontosabb az, testvérek, hogy valamiféle lelki rokonság áll fönt az ilyen emberek meg a rájuk hallgatók között. Itt valami titokzatos lelki egyhúron pendülésről van szó. Az istentelenek hívó szavaira hallgatnak az istentelenek. És ebbe a világban mindig több istentelen van, mint istenes ember, aki komolyan veszi az élő Istent és az Úr Jézus az igéjét. Ezekből kevesebb van, sokkal kevesebb. Ők a kisebbség. És mindig ez ugye az Absalonokra, az absaloni lelkületű emberek hallgatnak, és mennek vele. Mert egy húron pendülünk mi, és ma is így van, vallásos mezbe vagy nem vallásos mezbe öltözött hataloméhes emberek kiadják a jelszót, és megyünk mi is. És ha megyünk, bizonyságot teszünk arról, hogy ugyanaz a lélek van bennünk is, mint bennük. Nincs más. Ha mi ezekre hallgatunk, az azért van, mert a lelkünk ugyanazon ütemre, szívünk ugyanazon ütemre dobban. Elvtársak vagyunk. Elvtársak vagyunk. Egy istenfélő ember nem tud elvtárs lenni egy istentelen emberrel, akinél a vallás csak külső máz, mert egy igazi istenfélő embernél a vallás nem külső máz, az az ő élete. Jézus követése nem egy díszlet, hanem az számára a minden. És talán van még egy tényező, ami elég fontos, erre már utaltam korábban. Azért is mennek a mai Absalonok után is annyian, mert van egy tömeg mögöttek. Régen is volt egy tömeg mögötte, Absalon mögött, de ma is a mai Absalonok mögött is felsorakozik ez az istentelen tömeg. Sokaság. És a sokaságnak nehéz ellenállni. Márpedig az igazi kereszténység az mindig a kisebbség volt, és marad is ebbe a világba. Nem fogják őket szeretni soha. Gyűlöltek lesztek, mondta Jézus az övéinek. Ti gyűlöltek lesztek az én nevemért. Nem könnyű dolog a kisebbséghez tartozni. De mégis úgy van, ahogy valami híres ember mondta, hogy Jézussal együtt mindig többségben vagyok. Ha csak ketten vagyunk, és velem van Jézus, akkor is többség vagyok, hiába vannak ellenem százan, ezre, millióan. Különösen nagy hatást gyakorol ma is az emberekre, amikor híres emberek állnak oda lázadók mellé. Amikor nagy nevű emberek, közismert emberek, tudós emberek pártolják az Isten elleni rend gyalázóit és támadóit. Nos, legyünk testvéreim nagyon résen, és láttuk most ezen az Isten tiszteleten Absalon újabb két műveletét, amit a hatalom megszerzése érdekében csinált, ugye konspirált, ez volt az első pont, amivel foglalkoztunk, konspirált. A második pedig, hogy ezt az egész konspirációt, és mindazt, ami még ott rejlett, leöntötte a vallásosságnak a mázával. Az az igazság, hogy egy módon vagyunk védettek, hogy minket is félre ne vezessenek ebbe a világba. Úgy, ahogy mondtam is korábban, egész szívünkkel el kell kötelezni magunkat az Úr Jézus mellett. Nincs más megoldás. Az Úr Jézus és az ige mellett kell elköteleznünk magunkat. Ki kell mondanunk, hogy mi nem hallgatunk másra. Csak őre jár. Csak az ő igéjére. És ezen az úton akarunk járni. Ez nem csak egyházi vagy vallásos állásfoglalás, hanem ez egy politikai állásfoglalás, egy gazdasági állásfoglalás. Ez egy életre szóló állásfoglalás. Foglaljatok állást a megváltók mellett, az Urunk mellett, hogy csak őt vagytok hajlandók követni. Ez a mai Isten tiszteletünknek egyébként a legfőbb tanúsága. Akkor nem fognak beszervezni minket ügynöknek az istentelenség mellé, vagy oldalán, és akkor nem fognak minket becsapni a vallásosság mezébe megjelent farkasok, a bárány bőrbe bújt farkasok sem. De ehhez Jézus mellett kell dobbanjon a szívünk, és vele kell együttemre járjon a mi egész lelkünk és életünk. Vele kell egy húron pendülnünk. Visszatérek Absalonhoz, de nem is Absalonhoz, hanem Dávidhoz. Ővele fejezem be ezt a mai istentiszteletet. Mert van egy nagyon megdöbbentő részlet ennek az ige szakasznak, amit elolvastam. Erre most csak így utalok. Amikor Absalon odaállt az apja elé, hogy engedj el Hebronba, és áldozatot fogok bemutatni az Úrnak, akkor Dávid azt mondta a fiának, hogy menj el békességgel. Menj el békességgel, és ez úgy megragadta a szívemet. Megragadta a szívemet, mert ez a találkozás volt a kettejük legutolsó találkozása. És ezen a legutolsó találkozáson, személyes találkozáson a fiú aljasul hazudott az apjának. Az apa pedig áldással bocsátotta el a fiát. Menj el békességgel. És elment, de nem békességgel, hanem olyan istentelen tervekkel, amik az ő halálát is okozták, és polgárháborút okoztak, és százak és ezrek haltak meg abban a háborúban. De ez Absalon dolga. Dávidnak olyan jó lehetett, akármilyen szomorú volt, amikor értesült később Absalon haláláról, mégis olyan békesség lehetett a szívében, amikor visszaemlékezett arra, hogy én úgy bántam, úgy váltam el a fiamtól, hogy békességgel menjél. Sálommal menjél, fiam. Hát ki tudja, hogy mikor találkozunk először, meg utoljára. Olyan jó, ha nem úgy válunk el az emberektől, hogy hazudunk nekik, vagy egyéb dolgokat művelünk, valami aljasságokat, hanem olyan jó, amikor áldás kívánással tudunk elbúcsúzni egymástól. És úgy emlékezhetünk vissza, hogy én így búcsúztam el ettől, attól, amattól. Nos, ezzel a gondolattal zárjuk a mai Isten tiszteletünket, és innen fogjuk folytatni Absalon történetét a jövő vasárnap, ha Isten is éltet bennünket. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy Te is elköszöntél tőlünk, és olyan csodálatos, hogy azzal köszöntél el, hogy elküldtél minket a világba, hogy tegyünk róla tanúságot, és beszéljünk az embereknek arról, hogy te vagy a megváltó, az üdvözítő egyes egyedül, és neked kell, hogy higgyenek ahhoz, hogy éljenek. Itt a földön is egy boldog életet, de az örökké valóságban is boldog életet. Ránk bíztad azt, hogy mondjuk el, hogy te mit tettél ezért, hogy életedet adtad ezért. És ránk bíztad azt is, hogy elmondjuk, hogy te vissza fogsz jönni egy napon ítélni élőket és holtakat, és számot adnak az emberek mindenért. Köszönjük néked, hogy hihetünk benned, mint megváltó úrunkban, és most is szeretnénk elkötelezni magunkat melletted, és a te áldott igéid, a kijelentésed mellett. Szeretnénk szívünkkel is, és életünkkel is követni mindazt, amit elénk adtál a Bibliában. Segíts, hogy ahhoz ragaszkodjunk, és attól ne tudjon eltántorítani bennünket senki. Köszönjük néked, hogy figyelmeztettél arra, hogy kijönnek ebbe a világba olyan emberek, akiket nem te küldtél, akik istentelen emberek, és a hatalom megszerzésére törekszenek csupán, és közben az egészet leöntik egy látszat vallásossággal, és figyelmeztettél arra, hogy ne dőljünk be ezeknek az antikrisztusoknak, akik a nagy antikrisztus előfutárai, akiknek semmi közük nincs hozzád, mégis úgy tesznek, mintha lenne. Valójában egy szándékuk van, hogy uralják az emberek szívét, lelkét, életét, és istentelen dolgokat műveltessenek az emberekkel. Segíts bennünket, hogy mi ebben a világban tudjunk teljes szívünkkel hozzád ragaszkodni. Köszönjük néked, hogy benned nem fogunk csalódni, már eddig se csalódtunk, ezután se fogunk. Segíts, hogy tudjuk követni a te akaratodat kisebbségben is, hadd álljunk ott melletted, a magunk családjában, gyülekezetében, egyházában, a mi országunkban, a mi népünk körében, munkahelyeinken. Hadd legyen nyilvánvaló rólunk, hogy mi nem formálisan vagyunk vallásosak, és közben bűnöket tűrünk az életünkbe, hanem hadd legyen nyilvánvaló mindenkinek, hogy mi Jézus Krisztus hű szolgái és követői akarunk lenni, és azok is vagyunk. Kérünk, segíts, hogy ez a kereszténység szaporodhasson, erősödhessen ebben az országban, és járhassunk minnyáján téged dicsőítve, örömmel, összefogva egymással, bátorítva egymást az igének az útján. Kérünk téged, hogy légy velünk a mai napon is és a jövő héten is. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal vedd körül őket. Áld meg különösképpen azt a családot, ahol elveszítették az édesanyát, a nagymamát. Kérünk téged, hogy vigasztalásoddal öleld körül a földesi családot. Áldunk téged azért, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, akár kórházakban, akár otthon. Légy közel hozzájuk, és vigasztald, erősítsd, gyógyítsd őket. Add, hogy hitben erősek legyenek. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád magunkat, gyülekezetünket, városunkat, népünket. Vonj bennünket magad után. Hadd járjunk veled. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő istentiszteletünket, ha Isten akarja és éltet bennünket, jövő vasárnap ezen a helyen és időpontban tekinthetik meg. Az Úr legyen addig is gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Befejezésül énekeljük a 449. énekünket. A 449. énekünknek 7. és következő verseit, A 7. vers így kezdődik. Szent lábaidnál ülök, hallgatok törvényedre. Mondanék ki a király, menj el békével. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Áldás békesség.